Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Ma este mutatja be Fragments című új albumát Bonobo a Papp László Budapest sportarénában. Az angol DJ és zenei producer európai turnéjának előzenekara az elektronikát világzenével és ütőhangszerekkel ötvöző, Párizsban élő Poté lesz, Budapesten azonban az analóg Balaton is fellép a világsztár előtt. A budapesti elektronikus zenei duó Zsuffalba és Vörös Ákos zenéjükben a pop és a rock dallamosságát ötvözik az elektronikus zene monotonitásával. A 2017 óta aktív zenekar a legismertebb magyar fesztiválok állandó fellépője. Debütáló albumukkal a Lenttel elnyerték az év elektronikus zenei előadójának járó díjat is. Jelenleg új lemezükön dolgoznak. Bonobo 4 év után tér vissza Budapestre, hogy a magyar közönségnek is bemutassa 7. stúdióalbumát ma este a Budapest sportarénában.
Esemény.
Ünnepi gasztrokínálat, kézműves termékek és kulturális programok várják a látogatókat adventkor Szentendrén. A Domcsa Jenő utcában gasztronómiai, kézműves és iparművészeti termékeket kínálnak december 24-ig. Az intézmény szervezésében számos programmal is várják a közönséget az 1 hónap alatt. A Hanvas Béla Pest megyei könyvtár színházterme ad otthont a Szentendrei Teátrum előadásainak, köztük Fischl Mónika karácsonyi koncertjének december 17-én, ahová számos meglepetés művész is érkezik. Szintén a teátrum szervezésében várják december 10-én ingyenes zenés műsorral a vendégeket a főtéren, ahol a Fórum Színház vezetője Németh Kristóf összefogásával Tímársára népdalénekes, valamint Beleznai Endre és Kis Anna Laura színész karácsonyi produkciói láthatók. A Párt moziban a premier filmektől a dokumentum és művész filmekig mindenki találhat magának programot, a Dunaparti Barlang pedig szinte minden nap koncertekkel és programokkal várja a közönséget decemberben, hogy végül 2022 utolsó napján utcabállal zárják az évet. December 4-én térzene koncert is lesz a moziban, ahol a gyerekek ajándékot kapnak. Az érdeklődők a Turinform iroda és a Kulturális Központ ingyenes városi sétáihoz is csatlakozhatnak, például a Pro Urbe díjas várostörténész Benkovics György vezette óév búcsúztatóhoz december 31-én, melynek végén a résztvevők Falusi Marian és Schwarz Dávid főtéri koncertjét is meghallgathatják. A jótékonysági programok közül kiemelkedik a Szentendrei Katolikus Karitas által szervezett december 3-ai Mikulás futás, amelynek célja a rászorulók segítése. Az eseményen az Árvácska állatmenhely lakóit is lehet majd támogatni. A programokról a www.szentendreprogram.hu oldalon lehet tájékozódni.
Színház.
Kovács Adél kapja a Páger Antal színészdíjat a Makói képviselőtestület döntésének értelmében. A 2001-ben alapított díjat minden esztendőben az a színész érdemli ki, aki a szakmai kuratórium javaslata szerint a leghűségesebb a makói születésű Páger Antal szellemi örökségéhez, és játékára jellemző a págeri hitelesség és eszköztelenség. Kovács Adél érettségi után a Színház és Filmművészeti Főiskola prózai szakára jelentkezett, de végül operett musical szakra vették fel, ahol 1983-ban szerzett diplomát. Pályafutását a Nemzeti Színházban kezdte, ahol prózai szerepeket alakított, vendégként operettekben, musicalekben is fellépett. 1993-ban a Radnóti Színházhoz szerződött. Új szakasz kezdődött életében, amikor a Radnóti Társulatának tagjaként megpályázta, és 2015-ben elnyerte a Polgári Művész Színház ügyvezető igazgatói posztját. Vezetőként célul tűzte ki egy modern, innovatív, 21. századi színház létrehozását, szem előtt tartva a szakmai minőséget, a társulat erősítését, a női alkotók és a fiatalok bevonzását a teátrum hagyományaira építve. A színház igazgatása szervezése mellett a színpadon is gyakran látható. A színésznő segíti a súlyosan vagy krónikusan beteg gyerekeket és családjaikat támogató Bátortábor és a Mosoly Alapítvány munkáját is. Kovács Adél számos díjat mondhat magáénak, többi között 1992-ben Jászai Mari díjjal, 2009-ben Kossuth díjjal tüntették ki színházi és filmszerepekben egyaránt emlékezetes alakítást nyújtó művészetéért. A mostani elismerést hagyományosan Páger Antal születésnapjához, január 29-éhez közeli napon adják át a Makói Hagymaházban. Az ünnepségen a díjazott az oklevél mellett Téni bácsi a Víg Színháztól 80 éves korában kapott aranypecsét gyűrűjének pontos mását veheti át.
Kiállítás.
A festő, poéta Tihi Gyula a Magyar Szimbolizmus Mestere címmel nyílt kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, a magyar szimbolizmus egyik kevéssé ismert alkotójának munkáiból. Tihi Gyula a század elő egyik legkülönlegesebb életművét hozta létre rövid pályája során. Művészete hol kifinomultan dekoratív, hol hátborzongató, mindig talányos, elgondolkodtató, nehezen felejthető, szólt az 1920-ban mindössze 41 évesen elhunyt alkotóról a kiállítás sajtóbemutatóján Víg Anna Mária, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettese. Kiemelte, Tihi Gyula a képzőművészet mellett intenzíven érdeklődött a tudományok és az irodalom iránt is. Szépen induló karrierjét azonban megtörte folyton kiújuló súlyos betegsége. Földi Eszter, amint egy 80 festményt, metszetet és grafikát felvonultató kiállítás kurátora hangsúlyozta, Tihi Gyula egy sajnálatosan rövid, de annál komplexebb életművet hagyott hátra. Festészetét és rajzi-grafikai munkásságát az angol és bécsi szecessziós mesterek Beardsley, Walter Crane és Klimt művei inspirálták, mégis a gépészmérnöki karon kezdte meg tanulmányait, melyeket szintén betegsége szakított félbe. Gyakori ágyhoz kötöttsége miatt fordult a történelmi festészet helyett a grafika felé, először fa, majd linoleum metszeteket alkotva. Haldokló tavasz című lapja 1909-ben a Műcsarnok csoportos kiállításán aratott komoly sikert, és ebben az évben jelent meg egy Tusos üveg naplója címmel grafikai albuma is. Az eredetileg Tihi Gyula halálának centenáriumára időzített, ám a pandémia miatt most megnyílt kiállítás 2023. március 5-éig látható a Magyar Nemzeti Galériában.
Film.
Megkezdődött Sós Bálint Dániel első mozifilmje, a Minden rendben forgatása Hajdu Szabolcs főszereplésével. A film egy apáról szól, aki súlyos morális dilemmába keveredik. Egyetlen szemtanúja lesz a kisfia által okozott súlyos balesetnek, és döntenie kell, hogy fia életét tönkretéve vállalja-e az igazság terhét, vagy elhazudja a tettet, ami viszont egy életre eltorzítja fia lelki világát. Apai ösztönei az utóbbiba hajszolják bele, ám a hazugság egyre nagyobb áldozatokkal jár. A filmben Sáfrány Ágoston, Zikkert Milán, Jakab Aponyi Zonga gyermekszereplők mellett látható Háj Anna, Fridentál Zoltán, Szamosi Zsófia, Sodró Eliza, Galambos Péter és Kardos Róbert. A tájékoztató szerint a Minden rendben forgatása mindössze 26 napig zajlik Budapesten a Magyar Rádió régi épületénél, a Libegőnél és a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, valamint Salgótarjáni és Hévízi helyszíneken. A film operatőre MDÁK Kristóf, látványtervezője Takács Eszter, a vágó Gotár Márton, a gyártásvezető Kristóf Kata. Az alkotás a tervek szerint jövőre kerül a mozikba.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A feleségemmel áthívtuk Elent karácsonyozni. Egy reggel borítékot hozott a posta, benne egy juggatott papírszalag, és a posta bélyegző alapján arra következtettem, hogy Ellen válaszolt a meghívásunkra. 4 órányi kemény munkával megfejtettem a kódot, és megtudtam, hogy másnap hajnali 2 órakor érkezik, és hogy az előre küldött élelmiszercsomagot a pontos utasításainak megfelelően kell kibontanunk és feldolgoznunk. Az üzenet megfejtése felett érzett diadalomat beárnyékolta Ellen kijelentése, hogy fél perc alatt gépelte be a szalagon lévő közönséges távgépíró kóddal küldött üzenetet, és rájöttem, hogy fel sem merült benne, hogy nekem majd néhány percnél többet elik visszafejtenem a kódot. Számtalan hasonló személyes történetet, visszaemlékezést olvashatunk az Igazi Alan Turing című könyvben, így a mitikus figura, akivé a matematikus vált az évtizedek során, sokkal közelebb kerülhet hozzánk. Nem csak a kódfejtő és számítástechnikai munkájáról kapunk pontos képet, hanem születésétől végigkísérjük és megismerhetjük ezt a jóhumorú különc zsenit, megtudjuk, milyen viszonyban volt Neumann Jánossal, milyen tervei voltak, olvashatunk az ellene indított eljárásokról, a meghurcolásokról, kiharcoltatásáról és a halálával kapcsolatos bizonytalanságokról is. A könyvet Dermot Turing írta a nagybátyáról, levelekkel, dokumentumokkal gazdagon ellátott könyvet kapunk. Most Nagy Gábor Péter matematikussal, a kötet magyar kiadásának szaklektorával beszélgetünk.
Nyilván azok az évek, amiket a Bletchley Parkban, a brit hadsereg kódfejtő részlegében töltött, azok is a megfelelő súllyal szerepelnek a sztoriban, de nem az van most a középpontba állítva. A gyermekkora, családi háttere, iskolái, a 30-as években a szakmai munkája, a szociális háttere, barátai, és hát egészen ugye a 50-es években a tragikus haláláig, és a halálának a körülményét is ott nagyon érzékeny módon körbejárva mutatja be a szerző a könyvben.
Akik a történelmi szempontok miatt, vagy a történelmi kíváncsiságuk miatt szeretnék elolvasni ezt a könyvet, azok kapnak-e plusz információkat? Most olyan szempontból kérdezem, hogy a kódfejtők, a titkosszolgálat oldaláról nézve azok a történelmi események, vagy az az időszak, az kap-e más fényt, vagy új vetületet?
A kérdésre általában igen a válaszom, de az általában azt értem, hogy aki a történelmet, az csak nagy csaták és birodalmak fölemelkedése és bukása értelemben vizsgálja, hát igazából még őnek is jön egy érdekes momentum véleményem szerint. Ugyanis, amit ön is említett, hogy milyen gyermekkora volt a Turingnak, hogy az betekintést mutat abba, hogy a brit gyarmat birodalomban a középvezetők vagy felső középvezetők élete milyen volt.
Indiában született ő, és aztán...
Indiában született, a szülei gyarmati birodalmi tisztségviselők voltak, és hogy a tipikus viselkedés ebben a helyzetben az volt, hogy egy-két évesen hazaküldték ugye a gyermekeket Angliába, mert a gyarmati klíma az olyan betegségeket jelentett, amit akkor még nem tudtak gyógyítani, és aztán ezek a gyerekek nevelőszülőknél, nevelő családoknál nőttek föl. Én ezért ebben nagyon beleborzultam, amikor én ezzel szembesültem, hogy hát hoppá, hát ilyen ára is van egy birodalom működtetésében. Úgyhogy ennyit a birodalmakról. Az, hogy milyen hangulat volt az angol elit egyetemeken a 30-as években, az, hogy milyen érzés lehetett bemenni a munkahelyére egy háborús kódfejtőnek. Tehát ezek a mindennapi élet, az emberek mit éreznek akkor, amikor hazamennek, mit éreznek akkor, amikor levelet kapnak az édesanyjuktól, akikkel évente egyszer találkoznak személyesen. Szóval én szerintem, akit ilyen értelemben érdekel a történelem, az nagyon-nagyon sokat fog kapni ettől a könyvtől.
Azt kérem, hogy helyezzük képbe a hallgatókat, hogy valójában mi is az, amit Alan Turingnak köszönhetünk.
Azért azt tudni kell, hogy az a titkosítási rendszer, amit a német hadsereg a háború alatt használt, amit már a háború előtt elkezdtek használni, az nem egy statikus rendszer volt, tehát azt a német hadsereg folyamatosan fejlesztette. Tehát ez ilyen értelemben, ez egy futóvadlövészet volt, egy versenyfutás volt, mert körülbelül fél évente eszközölt a német vezetés fejlesztéseket, és hát a hadseregen belül is a különböző haderőnemek, azok egy kicsit eltérő módon használták ezeket a berendezéseket. Tehát itt egy nagyon-nagyon szertágazó feladat volt, ami folyamatosan új és új kihívások elé állította az egész kódtörő közösséget. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami helyre teendő, mert egy picit a legtöbbünk az ismereteit a Kódjátszma című nagyszerű hollywoodi produkcióból szerzi ebben a témában. Ami egy nagyon értékes film, de az egy fikció. A filmben nagyon előtérbe van állítva, hogy egy magányos harcosról van szó. Ez nem teljesen igaz, és ezt az unokaöccse is mindig hangsúlyozza, aki ugye hát ő közvetlenül nem ismerte, de hát a legközvetlenebb családtagjai ismerték az Alan Turingot is, hogy nem igaz, hogy egy világtól elzáródó csodabogár lett volna, hanem igaz, hogy egy csodabogár volt, de nagyon erős szociális kontaktokkal, nagyon erős kötődésekkel, kollégák felé, barátok felé. Tehát egyrészt ezt a mítoszt egy kicsit szeretném helyre tenni, másrészt azt kell világosan látni, hogy egy óriási feladat volt a náci titkosírásnak a folyamatos föltörése. Ezen több ezer ember dolgozott. Onnantól kezdve, hogy írónők százai ezrei folyamatosan rögzítették papíron a lehallgatott rádiós kommunikációt, ami persze egy halandzsa szöveg volt, mert kódolt szöveg volt, de azt a halandzsa szöveget naponta több ezret begépeltek a titkárnők. Ezeket a szövegeket aztán különböző szakértők rendszerezték, ki küldte, kinek küldte, stb. Az, amikor bejut a matematikus asztalára, akkor már egy csomóan dolgoztak kőkeményen ezeken az anyagokon. Tehát itt nem a matematikus, nem magányos hősként bánik el a gonosz németekkel, hanem egy nagyon is jól működő gépezet dolgozik alá. Amihez még az is hozzátartozik, hogy hagyományos értelmet kémkedéssel, például bizonyos üzeneteket úgy férnek hozzá a tartalomhoz, hogy a hagyományos kémkedési technikákkal, pénzzel, megvesztegetéssel, szép lányokkal, stb. Megszerzik az információkat. Ez az egyik. A másik az, hogy amit a brit hadvezetés szintén kiemelkedően működött, hogy nagyon profi módon beépítették a hadviselésbe ezeket az információkat. De a hadviseléssel kapcsolatos döntések szintén nem a matematikus íróasztalán születnek, meg nem is lát rá a matematikus. A matematikushoz ezt nagyjából úgy kell, hogy behoznak egy egyenletet, légy szíves, old meg. Most ezek nem számokkal leírt egyenletek, hanem különböző ilyen betűsorozatokkal, de a lényegében a matematikus feladata az egyenlet megoldása. Az, hogy azt az eredmény, amit kétszer aláhúz, ugye az ember általános iskolában emlékszik rá, hogy az eredmény mindig kétszer alá kellett húzni, azt odaadja a kollégáknak, a főnökeinek, és azzal kapcsolatos döntéseket már ő nem is nagyon tudja érteni, értelmezni, stb. Tehát ez
nem is dolga.
És nem is dolga neki, így van. Viszont a brit hadvezetés előtt ilyen szempontból meg kell emelni a kalapot, nagyon profi módon beépítették a stratégiájukba ezeket az információkat. Szóval a lengyelektől úgy hallottam, hogy azt szokták mondani, hogy a Turingék munkája két évvel lerövidítette a háborút, tehát hogy jóval tovább tartott volna a háború, hogyha a szövetséges hatalmak nincsenek ezeknek az információknak a birtokában.
Nagy Gábor Péter matematikussal beszélgettem az Igazi Alan Turing című könyvről, amelynek szerzője Dermot Turing, a kötet a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.